Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk beszélgetésünket Várdai Gabriellával a terapeuta és kliens közötti tudatos kommunikációról. A múlt héten egyebek mellett azt is elárulta nekünk a nagyváradi szakember, hogy a kommunikáció segítségével hogyan alakítható ki a bizalom a terapeuta-kliens viszonyban. Milyen a jó terapeuta, mi módon tartja a fókuszt a problémán, vagyis a megoldandó feladaton, illetve mi történik akkor, amikor a kliens olyan problémával jelentkezik, ami a terapeutának is van. A beszélgetés múlt héten elhangzott első részét bármikor újra hallgathatják honlapunkon, a www.bukarestiradio.ro internetes oldalon. Mai fél órában tehát a tudatos kommunikáció szemszögéből közelítünk a terapeuta-kliens viszonyhoz. A téma folytatásában meghívottunk beszámol olyan emlékezetes esetekről, amelyeket a terapeuta-kliens viszonyban tapasztalt. Továbbá szó lesz az orvos-páciens közötti kommunikációról a mai egészségügyi rendszerben. A következő percekben azonban az egyik legfontosabb kérdéssel indítunk. Ki oldja meg a problémát? A terapeuta vagy a kliens? Válaszol Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató és személyiségfejlesztő terapeuta.
Hogyha a megoldást vár el a kliens, akkor abban a pillanatban a terapeutának valahogy kötelessége, mondjuk azt, hogy felvilágosítani a klienst arról, hogy nem az ő tiszta megoldást találni. Ez a helyzet akkor szokott működni, mármint az, hogy a megfelelő terapeuta adja meg a megoldást, hogyha egy életveszélyről, egy orvosi problémáról beszélünk, hiszen akkor egy szakértőhöz fordul a kedves kliens, és akkor paciensé válik. Abban az esetben, hogyha egy terápiáról beszélünk, tehát ott, ahol nem életveszélyről, nem élethalál kérdésről van szó, ott mindig a kliens fogja megtalálni a saját maga számára működő megoldást, és a terapeuta az, aki tulajdonképpen mondjuk azt, hogy alapot, támaszt nyújt a kliensnek ahhoz, hogy merjen újabbnál újabb dolgokat kipróbálni. Kézen fogja a klienst, és azt mondja neki, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül. Ennyi a terapeutának a szerepe.
És az, hogy lehetőségeket kínál, amiből ő majd választ?
Az már nem a terapeuta szerepkör, hiszen én, mint terapeuta nem tudhatom, hogy a kliensem fejében lehet, hogy 20-nál több, vagy 30-al több megoldási kulcs van, mint amit én ki tudnék találni arra a problémára. Ilyenkor a terapeutának az a feladata, hogy kicsalogassa a kliens fejében lévő megoldásokat, elmondassa vele, hogy figyelj, szerinted te ezt hogyan oldanád meg, majd ahogy azt a kliens mondjuk azt, hogy tálcára tette, onnan kezdve, amikor a kliens kívülről ránéz arra a tálcára, ki fogja választani a számára megfelelőt. Persze van olyan, hogy nem a jót választja ki, van olyan, hogy nem a leggyorsabbat választja ki. Viszont ilyenkor mindig tudja azt a kliens, hogy hú, hát van ott még 29 másik megoldási kulcs, választok egy másikat. És pont ez a szerepe a terapeutának, hogy azt megtanítsa a kliensnek, hogy attól, hogy hozott egy döntést, ami nem vált be abban a pillanatban, attól nem azt jelenti, hogy hibázod, hanem azt jelenti, hogy megtapasztalt egy olyan utat, ami számára nem való, nem az ő útja, tehát tudja, hogy ahhoz a megoldási kulcshoz már nem kell nyúlni. Így hát lehetősége van az összes többi megoldást is kipróbálni.
Előfordul, hogy a terápia során erős érzelmi kötődés alakul ki a kliens részéről a terapeuta felé, akár függőség. A tudatos kommunikáció segítségével hogyan kezelhető egy ilyen helyzet?
Itt ismételten a terapeutának van nagyon-nagyon fontos szerepe, hiszen igen, így van, nagyon sokszor alakulhatnának ki függőségi helyzetek. Az a helyzet, hogy ezt nem a kliensnek kell kezelnie, hanem a terapeutának. Hiszen a terapeuta, ő látja ezt, hogy függőség van. Túl sűrűn akar jönni a kliens, hogy esetlegesen időpontokon kívül is fölhívja a tanácsot, kér, vagy úgy hívja fel, hogy hú, akkor most csak a te tanácsod az, ami engem innen ki tud húzni ebből a helyzetből. csak a te tanácsod menthet meg engem. Tehát ezek nagyon-nagyon felkiáltó jelek kellene legyenek minden terapeuta számára. Ahogy egy terapeuta érzékeli a függőséget, azt bizony kezelni kell és beszélni kell róla. És egy függő helyzetet azt kellene mondanom, hogy nem szabad megengedni, hogy kialakuljon. Vannak olyan helyzetek, amikor annyira rossz helyzetben van a kliens, hogy egy icipicivel több segítséget ad a terapeuta, mint amennyi az nagyon-nagyon szigorú szakmai vonal, viszont mindig meg kell állítani akkor, amikor a helyzet már elmúlt, tehát amikor a kliens már jól van, illetve amikor már tényleg kialakult függőség van, ott már a függőséget kell kezelni. De ez a terapeuta dolga, hogy ne engedje meg, hogy idáig eljusson a dolog.
Munkájában a konzultációk során érezte valaha, hogy a párbeszéd, amit folytatnak a klienssel, nem vezet sehová? És hogyha igen, ezt hogyan kezelte?
Nagyon ritkán éreztem ilyet szerencsére az én munkám során, ugyanis tulajdonképpen az, amit úgy nevezünk, hogy a süketek párbeszéde, és ilyenkor nem az a megoldás, hogy megállítani a beszélgetést, hanem valahogy másképp elmondani azt, amit közvetíteni szeretnénk. Tehát egy jó terapeutának alkalmazkodnia kell tudni minden típusú emberhez. Tehát a gyári munkástól kezdve az egyetemi docensig bárki beléphet az ajtón, bárkivel tudnia kell beszélgetni, tudatosítani és segíteni azt a másik embert. Ahhoz, hogy a terapeuta ezt megtegye, ahhoz neki nagyon jó, mondjuk azt, hogy megoldási tárháza kell legyen az ilyen helyzetekre, hogy nincs megértve az a mondat, amit ő kimondott. Akkor, hogyha ő ezt személyes alapra helyezné, azaz azt mondaná, hogy te jó Isten, én nem tudok beszélni, vagy ne adj Isten azt mondaná, hogy hú, de buta ez az ember, sehogy nem érti, amit én mondok neki, az már nem terápia, ott már beleszól az ego a történetbe, és ott már önmagán kell dolgoznia a terapeutának. Mivel a tudatos kommunikációnak a lényege mindig az asszertivitás, tehát az ítélkezésmentesség és a oda-vissza való beszélgetésnek a közvetítése, ezért az asszertív kommunikációban nem fordulhat ilyen elő, hiszen az asszertív terapeuta ő soha nem viszi önmagát bele érzelmi töltetekben terápia során vagy a munkája során, hanem mindig semlegesen újra és újra tudja fogalmazni azt a mondatot mindaddig, amíg megértésre talál, amit mondani szeretne.
Mondhatja azt a terapeuta, hogy kész, eddig volt, nincs szükség több konzultációra.
Amikor úgy látja, hogy ő már nem tud többet segíteni. Bármikor mondhatja ezt a terapeuta. Nagyon sokszor van olyan, hogy ilyenkor esetlegesen, hogyha még azt látja, hogy a kliens nincs kész arra, hogy egyedül szárnyat bontson teljes mértékben, ajánlhat egy másik kollégát, aki egy másik területtel dolgozik, vagy esetlegesen egy mozgásterapeutát, aki egy teljesen más szemszögből tudja megközelíteni ugyanazt a problémát. Sajnos nagyon kevés mozgásterapeuta van még. Nagyon sok mozgással foglalkozó fitness tréner és gyógytornász van, de igazi mozgásterapeuta, aki az érzelmi oldalt viszi be a mozgásba, sajnos nagyon-nagyon kevés van, bár már, mert kezdenek ők is kialakulni, és kezd ez is, hála jó Istennek, elérhetővé válni. És ilyenkor az a tapasztalat, hogy nem mindig egy embernek kell sokáig segítenie, hanem akkor, amikor úgymond az egyik terapeuta azt mondja, hogy én úgy látom, hogy én nem tudok neked többet segíteni. Elküldi egy másikhoz, legyen az mozgásterapeuta. Nagyon sokszor a mozgásterapeutától pedig majd vissza fog térni a kliens, hiszen már egy teljesen más szintre került az ő meglátása. És tulajdonképpen erről szól az egész élet, hogy ahogy haladunk előre az évek során, mindig más szintekre kerülünk, mint ahogy megyünk fölfele egy tömbház 10. emeletére. Teljesen más látunk az első emeletről, és teljesen más látunk a 8. Akkor, amikor mondjuk elküldi a terapeuta, a kliens lehet, hogy eljutottak a 3. emeletig, a kliens valamilyen más módon feljutott a 8., és a 8. azt mondja, hogy hú, itt megint szükségem van egy kis segítségre. És ez a dinamika, ez az, ami tulajdonképpen a szükséges csodája lenne az életnek, hogy úgy a kliens, mint a terapeuta ezt a dinamikát tudja kezdeni.
Vendégünk Várdai Gabriella, akivel ma a terapeuta és kliens közötti tudatos kommunikációról beszélgetünk. Véleménye a tudatos kommunikáció szemszögéből tekintve az orvos-páciens közötti kommunikációról a mai egészségügyi rendszerben?
Ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Ugye itt most két nagyon-nagyon érdekes tendenciát látok én úgy az ismeretségi körömmel, mint a klienseim során. Az orvosoknak sincs mostanában egyszerű dolguk, hiszen ők is találkoznak mostanában azzal a típusú klienssel, aki mielőtt elmegy az orvoshoz, az interneten elolvas mindenféle információt, és tulajdonképpen azért megy el az orvoshoz, hogy elmondja neki, hogy doktor úr, nekem ez a bajom, hogy, és én elolvastam az interneten, hogy ez erről és erről szól. Ilyenkor orvos legyen az a talpán, aki meg tudja állni, hogy azt nem mondja a kedves kliensnek, hogy na de keresítem a hölgyem, akkor ő mit keres itt nálam, hogy ennyire pontosan tudja. A másik hibája az orvos és paciens közötti kommunikációnak, ami lehet hiba, az az, hogyha az orvos nem kommunikál, hanem megmondja a tutit, bocsánat, hogy így fogalmaztam, de ezt szokták néha csinálni, hogy nagyon-nagyon élesen, nagyon konkrétan elmondják azt, hogy mi a probléma, elmondanak egy általuk jónak talált megoldást, és semmiféle asszertív, semmiféle kommunikációról már nem beszélhetünk, hiszen az orvos sajnos a pacienssel annyira rövid időt tölt, hogy az alatt az idő alatt nem tudnak a kommunikációig eljutni. Nagyon-nagyon kevés az az orvos, aki hajlandó megnézni esetlegesen az érzelmi hátterét is annak a betegségnek, mivel pont ez miatt, hogy nincs idejük, és valószínűleg, hogy energiájuk sem erre kimondottan magát erre a betegségre koncentrálnak, és az ember, úgy mint érző lény, az sajnos nagyon kevés orvosnál számít.
Dolgozott orvosokkal nyitottak ilyesmire tudatos kommunikáció?
Igen, nagyon-nagyon sokan nyitnak már erre a tudatos kommunikációra. Azt kell mondjam, hogy általában a nyitott elmék nyitnak a tudatos kommunikáció felé, hiszen ők is nagyon jól tudják azt, hogy a gyógyulás sikere a kliensnek, vagy bocsánat, a paciensnek az érzelmi állapotán múlik. Egy jó orvos ezt tudja. Egy jó orvos figyel arra, hogy milyen érzelmi állapotban van a betege, és megpróbálja segíteni azt, hogy egy jó, egy kellemes állapotba kerüljön, egy kellemetlen helyzetben is, hiszen mindenféle orvosi beavatkozás azért elég nagy kellemetlenséget tud okozni egy szervezetnek és egy embernek is. Nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában azért már az orvosok is kijönnek az alternatív megoldások felé, most kimondottan a kommunikációra beszélek, hiszen sajnos ők sem kapnak efféle képzést az orvosi egyetemen, tehát nem tanítják nekik a kommunikációt, pedig ők minden nap belefutnak ebbe a problémakörbe. Éppen ezért felnőtt képzés során tanulják meg, sajnos egyetemen és szakmai képzésen kívül a tudatos kommunikáció. Nagyon aranyos az, amikor például gyerekeket hoznak a terápiára olyan címkével, amit a szülő rácímkéz a gyerekre, hogy ez a gyerek kezelhetetlen, segíts megoldani.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató és személyiségfejlesztő terapeuta.
Vagy javítsd meg a gyereket, mert én nem tudom kezelni a gyerekemet. Ilyenkor én azt szoktam tenni, főleg akkor, amikor ugye pici gyerekekkel kommunikációsan nem igazán lehet. A pici gyereket azt értem, hogy 2 éves kor alatt, amikor még nem tudunk beszélgetni egy gyerekkel, nem igazán tudok erről véleményt nyilvánítani. Azokkal a gyerekekkel, akik 2,5-3 éves fölöttiek, velük már nagyon szépen el lehet beszélgetni, viszont ugye itt megint a terapeutának a dolga az, hogy olyan szavakat használjon, amit a gyerek megért. A legédesebb ilyen kliensem egy 5 éves kisfiú volt, akit úgy hoztak el hozzám, hogy kezelhetetlen gyerek, már 3-szor cseréltek ovit, mindenhonnan eltanácsolták őket, mert ő egy kötözködő, verekedős kisfiú, semmit nem lehet vele kezdeni. Ugye 5 évesen ő már elég nagy volt ahhoz, hogy megkérdezzem tőle, hogy mit szeretne, hogy anya maradjon bent vele, vagy várja meg kint a váróban. A kisfiú azt mondta, hogy anya menjen ki, természetesen behúztuk az ajtót, tehát anya nem hallotta, hogy mi mit beszélgetünk, és a kisfiú bent maradt velem 5 évesen. És én kérdeztem tőle, hogy beszélgettünk, persze tudatos kommunikáció eszközeit használva. Ez azt jelenti, hogy egyenlő partnerként kezeltem az 5 éves gyereket, felemeltem arra szintre, honnan már abszolút mértékben partnerként tudtam vele beszélgetni. És megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen miről szól ez a helyzet, nyilván az ő nyelvén. És a kisfiú körülbelül 10 perc alatt egy mese keretén belül elmondta nekem azt, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy apa sosincs otthon, és ő utálja azt, hogy a többi gyereknek az apukája megy érte az oviba, de ő mindig a nagymamája viszi el az óvodából, és mivel annyira hiányzik neki az apukája, ezért ő inkább üt, vág és dühöng, mert hát ha apa észrevesz, hogy neki szüksége van rá. Ezt így egy mese keretén belül elmesélte a gyerek. Ilyenkor a legnagyobb nehézség, vagy legnagyobb mondjuk azt, hogy kihívás az, hogy beszél a gyerekkel, mi egy bizalmi viszonyt alakultunk ki, és elmondjuk neki, hogy figyelj ide, a te döntésed az, hogy akkor én ezt most elmeséljem anyának, vagy nem meséljem el anyának. És nagyon érdekes az, hogy minél kisebbek a gyerekek, annál inkább az a válasz, hogy persze, te meséld el anyának, mert mint a terapeuta, az az én, mondjam el anyának, hogy miről van szó. Persze vannak dolgok, amikre azt mondják, hogy nem szabad anyának elmondani, és ilyenkor egy jó terapeuta nem mondja el anyának. Nem hívja fel sutyiba másnap telefonon, és nem meséli el neki, hogy figyelj ezt, meg ezt mondta a gyerek. Természetesen akkor, hogyha például fizikai bántalmazásról lenne szó, azt kötelessége úgy a hatóságnak, mint a szülőknek jelenteni. Tehát ez már egy teljesen másik kategória. De ez volt ez a legédesebb 5 éves gyerek, aki egy mesébe elmondta nekem, hogy miről szól ez az egész probléma. A másik, hogyha felnőtt példát kellene mondanom, nagyon érdekes kihívást jelent például az, hogyha az ember különböző értelmiségi, illetve munkás rétegből jövő emberekkel dolgozik egymás után. Volt egy ehhez hasonló napom, amikor úgy voltak a kliensek, valahogy úgy jöttek a sorrendbe, hogy jött egy gyári munkás, majd jött egy egyetemi docens, és aztán pedig jött egy orvos hozzám. És nagyon érdekes volt, mert mindegyikőjük szeretet hiánnyal jött el. Tehát a fő probléma az volt, hogy nem érezték magukat szeretve. Teljesen mindegy, hogy milyen értelmiségi körből jöttek, vagy milyen munkakörből. És azt volt nagyon érdekes látni, hogy 3 teljesen különböző társadalmi csoportban élő ember ugyanazzal a problémával küzdködve hogyan tud erről beszélni. És itt a nagyon érdekes tapasztalat az volt, hogy a gyári munkás nevén tudta nevezni azt a problémát, amivel ő jött. Tehát ő Perec azt tudta mondani, hogy nekem az a bajom, hogy nem érzem magam szeretve, és abban szeretnék öntől tanácsot kérni, hogy hogyan oldjam én meg azt magamba, hogy nem másoktól várjam ezt a szeretetet. Ezt így elmondta a gyári munkás. Az egyetemi docens, ő azt mondta, hogy hát szerintem mindenki, bocsánat a kifejezésére, de idézem, mindenki hülye körülötte, és őt senki nem érti meg. Az orvos pedig azt mondta, hogy mindenki tőle várja a megoldást, és ő már egyszerűen belefáradt abba, hogy csak megoldásokért járnak hozzá az emberek, és őt, mint ember, senki nem látja. És ugye tulajdonképpen mindegyik ugyanarról beszélt, de a gyári munkás volt az, aki egyszerűen nevén nevezte a történetet. Természetesen mind a 3-mal lehetett utána tovább dolgozni, tehát mind a 3 módjukkal tudtunk előre haladni, és tudomásom szerint mind a 3 most már jól vannak. és megoldották a problémájukat. Néha-néha így vissza szoktak jönni. Ők úgy fogalmaznak, hogy már olyan rég nem hallgatott meg senki, akkor most jövök hozzád egy kicsit beszélgetni. Tehát ilyen van, de természetesen ők önmagukkal dolgoznak folyamatosan. És ehhez nagyon nagy segítséget szokott nyújtani az, hogy én bizony szoktam úgymond házi feladatot adni a klienseimnek. A házi feladatok azok arról szólnak, hogy otthon, önmagukkal, nem velem, mint terapeuta, hanem otthon önmagukkal, ketten, ő és önmaga, mondjuk azt, hogy bizonyos feladatokat, bizonyos helyzeteket hogyan lát, mi az érzelmi töltet, mit lát benne, hogyan látja benne, és hogyha egy olyan kliensről van szó, aki visszajön mondjuk 2 hónap múlva, akkor át szoktuk beszélni ezeket a házi feladatokat, hogy mire jött rá a házi feladat kapcsán, ugyanis a házi feladatnak mindig a tudatosítás a lényege.
Már András pszichoterapeuta alapszemlélete szerint a kliens nem megjavítandó tárgy, hanem egy elfogadandó személy, aki eltévedt mások vágyainak teljesítése közben. A terapeuta dolga pedig az, hogy amint érzi, mi a baj a klienssel, szavakba öntse és tükrözze, hogy a kliens rájöjjön, mit tesz tudatalatt másokkal. A jó terapeuta elvárja önmagától ugyanazt, amit elvár a klienstől. Törekszik arra, hogy spontán és őszinte tudjon lenni. Ha segít, az véletlenül történik, inkább arra vigyáz, hogy ne ártson. Ha a terapeuta profi szakembert játszik, akkor kényszeríti a másikat a páciens szerepbe. A jó az, amikor a terapeuta is, meg a kliens is elfelejtik szerepüket, és mint két egyenrangú ember igyekeznek találkozni. Mi a vélemény erről a szemléletről?
Csodaszépen fogalmaztam ezt Már András egy jó terapeutának a leírását. Ez az, amit én úgy szoktam nagyon röviden megfogalmazni, hogy a terapeutának az a dolga, hogy kézen fogja a klienst, és együtt mennek, és segít neki abban, hogy ha kell, akkor ne érezze magát egyedül az élet viharos tengerén, de nem ő az, aki kormányozza a csónakot, csak ott van mellette, mint egy biztosíték ahhoz, hogy valakinek elmondhassa, hogy épp most merre szeretne kanyarodni.
Köszönöm a beszélgetést Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktatónak és személyiségfejlesztő terapeutának, aki közérthetően rávilágított a terapeuta és a kliens vagy páciens közötti kapcsolat miben létére. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Freddie Hubbard dalaiból hallgattunk, a hátralevő időben pedig Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura Stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro megújult honlapon is. Viszont hallásra!